Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírájával, a bírói munka nehézségeiről és szépségeiről. Mezsáros Dániellel Rozgonyi Ádám beszélget.
Ha jól tudom, a felmenői között neves bírók is vannak, tehát ez, hogy is mondjam, kijelölte az ön útját is, hogy milyen pályát válasszon, vagy ez kezdetben nem volt ráhatással?
Nem mondhatom azt, hogy ez irányított volna a jogi pálya felé, bár tény, hogy amikor elsősorban nagymamám, amikor megtudta, hogy jogra jelentkezem, nyilván amikor el is végeztem, akkor még jobban örült, akkor azért nagyon büszke volt, de egyébként olyan, ugye ők nagyapámon kívül olyan nagyon sok ügyvéd vagy bíró felmenővel nem bírok. Megmondom őszintén Juhász Andornak is, hiszen ugye róla van szó, mint ők nagyapa, az ő az igazságszolgáltatásban betöltött jelentős szerepével is csak akkor szembesültem igazán, amikor már a bíróságra kerültem. Korábban csak nagymamám elmeséléseiből tudtam, hogy ki is volt ő, tehát visszatérve a kérdésre, nem mondom azt, hogy végig tudatosan bírói pályára készültem, de egyáltalán nem bántam meg, hogy ez így alakult.
Így időközben mit tudott meg Juhász Andorról, ami ön számára is inspirálónak hatott?
Amikor a bíróságra kerültem, akkor szembesültem azzal, hogy ugye bírói körökben vagy a bíróságokon a egyik legrangosabb elismerésnek számít a Juhász Andor díj. Ez nyilván azért büszkeséggel tölti el az embert, és megmondom őszintén, elsősorban az utóbbi évek bíróság történeti kiállításokkal kapcsolatos rendezvények, ilyen olyan szakmai anyagok kapcsán szembesültem azzal, hogy valóban milyen nyomot hagyott az ő munkássága a magyar igazságszolgáltatás történetén. Elsősorban ezek közül az ilyen-olyan adatok, illetve megismert dolgok közül én arra vagyok a legbüszkébb, talán, ha ezt így mondhatom, hogy nem csak a magas szakmai tudású bírót látták benne a kortársai, hanem a magánéletét, a mindennapjai tisztességesen és példaértékűen élő ember. Tehát ennek a kettőnek a kombinációja az, ami számomra is úgymond iránymutatást ad, és ha ilyen nagy babérokra azért nem is török, de én is igyekszem így dolgozni, illetve hát nyilván a magánéletemet is úgy élni, hogy alapnormáknak megfeleljek.
Úgy gondolja, hogy fontos, hogy egy bíró ne csak a tárgyalóteremben viselkedjen, döntsön példaértékűen, hanem a magánéletben is úgy élje az életét, hogy ez mások számára példaértékű legyen?
Én úgy gondolom, hogy ez alapvető elvárás lehet egy bíróval szemben, igen.
Ez miben és hogyan mutatkozik meg?
Szerintem ezt így konkrétan meghatározni nem lehet, nem egy pillanatig nem gondolok arra, hogy egy bírónak ugye egy elefánt csont toronyban kéne élnie a mindennapjait akkor is, amikor kilép a bíróság épületéből. Egész egyszerűen a mindennapi viselkedés, a másokhoz való hozzáállásban kell úgy gondolom, hogy ugyanúgy példát mutatni egy bírónak, de ez nem csak egy bíróra igaz, tehát úgy gondolom, hogy alapvető emberi viselkedési normák nem csak ebbe a szakmába kell, hogy elvárás legyen, de még egyszer mondom, az számomra teljesen egyértelmű, hogy egy bírónak a családi életét, a magánéletét úgy kell élnie, hogy abba azért kifogás, hogy azzal szemben kifogást ne nagyon lehessen támasztani.
Egyébként emlékszik még az első tárgyalására, hogy előtte milyen gondolatai voltak, esetleg milyen kétségei voltak?
Konkrétan az első ügyemre nem emlékszem, de az első ügyekre természetesen azért az megmaradt. Hát elsősorban az izgalom az, ami akkor rányomta a bélyegét erre az egész bírói munkára. Bár elég hosszú fogalmazói és titkári időszak után nyertem kinevezést, de azért egy egészséges izgalom munkálkodott bennem. Így utólag persze visszatekintve nagyon egyszerű megítélésű, könnyű ügyeknek számítottak, de akkor egyik pillanatról a másikra fellépni a bírói pulpitusra azért az mégiscsak nagy kihívás volt.
Mit tart a szakmája szépségének és esetleg nehézségeinek?
A nehézség az úgy gondolom, hogy mindenképpen adott esetben a hatalmas iratmennyiségnek az áttanulmányozása. Arra kell ugye nyilvánvalóan törekedni, hogy a büntetőbíró jogból lévén, hogy olyan büntetést szabjon ki az ember, ami tükrözi az ügynek a súlyát, tükrözi azokat a szempontokat, amiket figyelembe kell venni, de mindenképpen úgy gondolom, hogy az iratok mögül azért mindig ki kell tekinteni, és mindig oda kell figyelni az adott ügynek a jellegzetességeire, és hát természetesen arra a személyre, aki előttünk áll, hiszen minden ügy más és más, tehát minden ügyben az egyedi sajátosságokat is figyelembe kell venni, természetesen a törvények maximális betartása mellett.
Milyen ügyek kerülnek a leggyakrabban ön elé?
Kicsit furcsa lehetett, amit az előbb mondtam, hiszen az én referádámnak a nagy részét tulajdonképpen nem a bűnösség kimondása, illetve nem ítéletek meghozatala, büntetések kiszabása képezi, hiszen én az esetek túlnyomó részében nyomozási bíróként hozok határozatot, tehát éppen a büntetőeljárás kezdeti szakaszában kell olyan döntéseket meghozni, amit a jogszabályok szerint csak ugye bíró hozhat meg, ez jellemzően ugye szabadság elvonást jelent, hogy rövid legyek, ugye letartóztatások, bűnügyi felügyeletek elrendelése és az összes ezzel kapcsolatos döntés meghozatala tartozik lényegében a munkámhoz.
Mit mérlegel egy-egy döntés meghozatala előtt?
Nyilvánvalóan abból kell kiindulni, érkezik egy ügyészi indítvány, az esetek túlnyomó többségében, ahogy mondtam, mondjuk letartóztatás vagy bűnügyi felügyelet kapcsán, az indítvány mellé megérkeznek a büntetőügy addig keletkezett iratai, tehát nyilván nyomozási iratokról van szó, és hát azon túl, hogy az ügyet ebből a szempontból ugye át kell nyálazni, hogy ezt a szót használjam, át kell sokszor nagyon gyorsan nézni ezt a iratmennyiséget, amellett nyilvánvalóan a másik oldalon, ahogy már korábban is mondtam, annak a személynek, annak a gyanúsítottnak a körülményeit kell lehetőség szerint teljes körűen figyelembe venni, aki ott előttünk áll, tehát itt nyilvánvalóan a cselekmények súlyát, a büntetés, kiszabható büntetés nagyságát kell összevetni azzal, a nyomozás állását, a nyomozás érdekeit kell összevetni azzal, azokkal a körülményekkel, amiket ugye a gyanúsított kapcsán, személyi körülményei kapcsán feltár a bíró, és ennek az elegyéből kell lehetőség szerint meghozni azt a jó döntést, ami adott esetben azzal jár, hogy egyértelműen a legszigorúbb kényszerintézkedést alkalmazza, vagy rendeli el a nyomozási bíró, vagy hogyha az a meggyőződés alakul ki az emberben, hogy semmilyen érdeket nem sért, nem veszélyeztet az, hogy mondjuk egy terhelt akár szabadlábon, akár egy bűnügyi felügyelet mellett védekezhessen, akkor viszont legyen elég bátor a bíró, úgymond ilyen döntést hozni. Tehát ez egy elég komplex folyamat. Az új eljárási szabályok úgy gondolom, hogy a nyomozási bírókkal szemben kifejezetten ezt az elvárást támasztják, hogy igenis merjen adott helyzetben olyan döntést hozni, hogy ne csak letartóztatás mellett folytatódhasson az eljárás.
Ahhoz, hogy megértse egy gyanúsított tettének indítékait, valamilyen módon a gyanúsított fejével is kell gondolkodnia, tehát bele kell helyezkedni egy-egy adott szituációba, és azt elképzelni, rekonstruálni?
Természetesen ettől nem lehet elvonatkoztatni, nyilván az ember megpróbálja bíróként is elképzelni, hogy mi vezethetett odáig, hogy ilyen vagy olyan bűncselekményt követett el valaki. Nyilván a másik oldalon sok esetben száraz tények, adatok, okiratok bizonyítják éppen az ellenkezőjét annak, amit mondjuk a terhelt állít, de egyébként persze természetesen az ember megpróbálja elképzelni, hogy mi és hogyan történhetett, mi vezethetett odáig, hogy egy-egy cselekmény megvalósult.
Mennyire nehéz külön elválasztani egymástól a munkát és a magánéletet?
Nehéz, ezt mondhatom, főleg úgy, hogyha az embernek a felesége is a bíróságon dolgozik, hiszen a feleségem is itt a Debreceni Járásbíróságon dolgozik. Igyekszünk azért nem hazavinni a munkát. Ez azért elég gyakran előfordul, hogy az ember este is leül dolgozni, de azért arra mindig igyekszem odafigyelni, hogy ez már csak akkor történjen, amikor már a gyerekünk alszik. Így se tudjuk teljes mértékben persze elvonatkoztatni magunkat azoktól a dolgoktól, amik napközben érnek minket, tehát azért időről időre egy-egy kérdést meg szoktunk otthon vitatni, de azért nagyon igyekszünk nem hazavinni ebből a szempontból a munkát.
És fordítva sem érdemes, gondolom, a magánéletet a munkahelyre vinni.
Természetesen a bíróságon végzett munkán nem szabad, hogy érződjön se az, hogyha az ember fáradt, se az, hogyha nyűgös, se az, hogyha bármilyen problémája van. Erre természetesen nagyon oda kell figyelni, akkor, amikor a bíró belép a tárgyalóterembe, akkor ott bíró és nem magánember, úgyhogy meg kell találni az egészséges egyensúlyt persze.
Arról nyomozási bíróként elgondolkozhat, hogy egy-egy büntetés vajon elegendő visszatartó erővel bír. Érezhet elég tételt egy bíró, amikor lezár egy ügyet és kimondatik az ítélet?
Nyomozási bíróként viszonylag ritka az, hogy az eljárás végén a konkrét büntetésről mi információt szerezzünk, bár nyilvánvaló a nyomozási bírói munka egyébként azzal jár, hogy az egész megye területéről kerülnek hozzánk ügyek, és ezért nagy eséllyel mondjuk azért a saját a debreceni járásbíróságon befejeződő ügyeket akár nyomon is követhetjük már a vádemelés után is. Időnként egyébként valóban visszajutnak hozzánk ilyen-olyan hírek, hogy mondjuk egy-két évvel korábban, most már egyre gyorsabbak azért az eljárások, de hogy milyen ítélettel fejeződött be az eljárás. Nyilván, amikor a nyomozási bíró elé kerül az ügy, akkor is körvonalazódik már egy büntetési tétel. Nagyjából azért tisztában van azzal egy nyomozási bíró, hogy ezen büntetési tételek között, ha valóban megállapítják a terhet bűnösségét, akkor milyen büntetésre számíthat. Én nem gondolom, hogy egy bíró esetében, mármint egy olyan bíró esetében, aki majd az ítéletet hozza az ügy végén, az elégtétel szó az megfelelő lenne, hiszen a bírónak nem kell elégtételt venni, a bírónak a bűncselekmény súlya a kiszabható büntetés alapján és az egyéb körülmények alapján kell a törvényben meghatározottak szerint kiszabni egy büntetést. Nyilvánvalóan annak olyannak kell lenni, hogy adott esetben ez mást is visszatartson attól, hogy ilyet kövessen el, ha mondjuk az elégtétel alatt ezt értjük.
Végezetül mit tanácsolna a bírói pálya, jogi pálya előtt álló fiataloknak?
Azt tudnám tanácsolni, hogy egyrészt legyenek nagyon nyitottak, lehetőség szerint a jogi, az egyetemi tanulmányokat követően se hagyjanak fel a tanulással. Ilyen-olyan plusz szakmai ismereteknek a megszerzése azért nagyon jól tud jönni, és emellett nagyon sok türelemre lesz szükség. Talán ez a két jó tanács, amit meg tudnék fogalmazni.
Mensáros Dánielt a debreceni járásbíróság nyomozási bíráját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.